Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kaput Ifjúság segítő magazin következik. A verés lehet-e része a nevelésnek? Egy verésre bátorító könyv kapcsán Varga Sabján Dóra pszichológussal fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntöm a stúdió, köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok.
Te először vagy itt nálunk, ugye?
Igen.
Egy pár szót beszélj magadról tulajdonképpen, annyit tudok rólad, hogy pszichológus vagy. Mit lehet rólad még tudni?
Igen, én pszichológusként végeztem, tanultam ez emellett emberi jogokat külföldön, tehát van egy ilyen diplomám is.
Emberi jogokat, ez
igen.
Mit jelent?
Emberi jogokat és nemzetközi jogokat, ebből szereztem egy master's diplomát külföldön. A gyermekjogok érdekelnek, tehát hogy így a pszichológusként is a gyermekvédelem és a gyermekjogok iránt érdeklődöm. Dolgoztam gyermekvédelemben, illetve PhD hallgatóként kutattam így gyermekbántalmazás, gyermekvédelem témában.
Tehát a profilod nem egyszerű tiszta pszichológus, hanem a gyermek jogok, gyermekbántalmazás területére profilírozódod magadat.
Próbálom,
ugye? Igen. És egy kicsit a jog is itt van, ugye? A jog igen. Egyébként, a mai témánk egyébként a gyerekek ütése, vagy ütése, verése címén, azért az biztos, hogy ki kell mondani a legelején, hogy Magyarországon mindenféle ütést tilt a törvény 2005 óta, tehát amióta az Európai Unió tagja vagyunk, tulajdonképpen minden ilyen típusú törvény összhangban van Európa többi államainak jogaival, gyakorlatilag nem lehet a gyerekeket megütni, még akkor is, hogyha ez egyébként egy olyan nagyon bocsánatos elnéző, hogy is mondjam, megközelítése együtt van, mert az emberek ilyen szempontból ezt nem igazán veszik komolyan, ezt a jogszabályt, nem tudom, jól látom-e.
Nem csak azt látom, hogy nem veszik komolyan, hanem én azt látom inkább, hogy nem is ismerik ezt a jogszabályt. Uh-huh. Tehát voltak országok, ahol amikor bevezették ezt a jogszabályt, hogy nem lehet a gyerekeket semmilyen formában megütni, akkor emellé társult egy információs kampány is, például teljes dobozokra írták rá, emellett szülőfelkészítő tanfolyamokat tartottak, más eszközöket adtak a szülők kezébe, és mérhető volt az eredménye annak, hogy bevezettek egy ilyen jogszabályt, és a gyermekek otthoni verése szignifikánsan csökkent.
Uh-huh. Belegondoltam, hogy nálunk ez milyen hatása lett volna, hogy ilyet csináltak volna, gondolom. Ezen gondolkodom, mert sok ilyen szokása van most a magyar nyilvánosságnak, mert ugye a dohányzás ellen is ilyen módszerekkel szoktak küzdeni, és ettől semmi hatása nincs, legalábbis úgy érzékelem, hogy az emberek bátran és szabadon pöfékelnek. Tehát, hogyha ilyet fölírnánk, az mennyire segítene, szerinted?
Én azért azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak. Tehát, hogyha el lehetett érni elég gyorsan, hogy mondjuk ne lehessen buszmegállókban dohányozni, vagy ne lehessen nagyon sok zárt helységben dohányozni, emellé volt egy csomó információs kampánytörvény, nem tudom, akkor én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is sokkal többet lehetne tenni. Ez egy nagyon komoly probléma.
Hát egyébként az az érzésem, hogy sokan tényleg nem tudnak erről az egész dologról, és vannak különböző magyarázatok, és ugye azért is a mai témánk egy olyan, amikor egy könyv is megjelent, ami tulajdonképpen arról szól, hogy fegyelmez, megéri, tehát egy ilyen elméletet, hogy tetszik egy olyan fajta nevelési, rossz értelembe vett nevelési, úgy tetszik, leírást kapott az az olvasó, aki ezt megvette ezt a kötetet, vagy megveheti ezt a kötetet, ami arról szól, hogy meg lehet ütni a gyerekeket, és hogy milyen körülmények között hogyan kell verni a gyerekeket. Annyit tudok ennek a dolognak a történetéről, hogy mikor ez megjelent, akkor nagyon sokan fölháborodtak, petíció készült, nagyon sok mindenki ezzel a dologgal szembe próbált valami intézkedni, és el is érte azt, hogy tulajdonképpen legalábbis a legnagyobb könyvkiadó Libri levette a maga kínálatától, de ettől még Magyarországon hozzáférhet ez a könyv.
Igen, és nem is ez az egyetlen könyv, tehát hogy csak az utóbbi hónapokban volt egy másik könyv is, ami ugyanígy kijött, ugyanígy oldalakon keresztül elmondja, hogy hogyan is kell verni. Korábban is, azt hiszem pár évvel korábban is kijött egy másik, tehát hogy vannak ezek így hol felbukkannak ezek a könyvek, ezek léteznek,
azért
és megtalálható.
Azért elidőzöm, mert én laikus vagyok, és azt gondolom, hogy egyébként, hogyha valami törvény sértő, akkor tulajdonképpen akár hivatalba is lehetne ezzel ellen eljárást indítani, nem nagyon tudom, hogy ez most miért nem történik meg, de az tény, hogyha valami olyan olyan dologra mozgósítanak, ami egyébként a törvénybe ütköző, akkor tulajdonképpen hivatalba eljárás is lehetne ezzel a dologgal szembeindítani. Tehát nem a petíciónak kéne levennie a tulajdonképpen petíció hatására kéne levenni egy ilyen könyvet, hanem eleve ezt a könyvet nem kéne kiadni.
Ez jogilag ennél összetettebb dolog.
Remélem.
Ennyit tudok ennél mondani, tehát, hogy, vagy erről mondani, tehát, hogy nem lehet ezt csak így innentől kezdve betiltani, mert egy olyat mond, mert hogy akkor nagyon-nagyon sok könyvet el lehetne égetni, vagy azt lehetne mondani, hogy ne jelenjen meg. Tehát, hogy ez jogilag ennél összetettebb, nem errefelé van sajnos a megoldás.
Hát akkor az, hogyan tudunk egy ilyen dolog ellen védekezni, és a mostani beszélgetésünk is erre irányul tulajdonképpen. Mit gondolsz arról, hogyha ezt leírja valaki, hogy neki szisztémája van a verésre? Tehát nagyon sok ilyen szisztéma van az elmúlt időszakban, legalábbis én körbekérdeztem a barátaimat, és sok mindenkinek a szülei igenis kifejezetten magyarázzák is, hogy miért kell a gyereket megütni.
Igen, én azt gondolom, hogy amikor ilyesmi történik, akkor meg kell értenünk, hogy valaki miért ír elő könyvet, valaki miért alkalmazza tudatosan ezeket a módszereket. Itt egyszerűen arról lehet szó, hogy azonosul egy mintával, az előző generációnak az értékrendjével, ezt ő nem bírálja fölül, ezt ő átveszi, és nem alkalmaz egy kritikus hozzáállást. Tehát nem fogadja be azokat az új tendenciákat, új elméleteket, új akár törvényeket, ugye ezen a fokon, amik már arról szólnak, hogy ez nem egy elfogadható módszer, hanem ragaszkodik ahhoz, ami korábban volt, ami korábban működött. Én azt gondolom, itt az írónál is erről lehet szó. Az előszavából olvastam egy kis részt, és pontosan ezt mondja, hogy ő bizony szentesít olyan módszereket, amik már 20 évszázadon át működtek, és voltak, és most van egy ilyen kis felbuzdulás, ami ez ellen szól, de hát ez majd biztosan elmúlik, és hogy majd mi megmaradunk a régi jó elveknél. Azt gondolom, hogy itt tényleg hiányzik egy ilyen kritikai gondolkodás, és nem veszi a fáradtságot arra, hogy valamit asszimiláljon a régiből, ami értéket képvisel, de emellett pedig elfogadja azt is, amiről már bebizonyosodott, hogy nem működik.
Igen, csak én keresem a régi új dimenzió, ezt a fajta kettőséget egy kicsit átszeretném, hogyha gondolhatnánk, mert nekem az a kényszerképzetem, hogy nem biztos, hogy ezek új dolgok, hogy nem kell a gyereket verni, csak azt hiszem, hogy a verésnek egy sokkal masszívabb története van. Érdekes lenne a gyerekek nevelésével kapcsolatos történetet egy kicsit végig gondolni, talán sok száz évre visszamenek, hogy vajon hogy alakulhatott. Azt feltételezem, hogy nem biztos, hogy sok helyen, vagy mindenütt tulajdonképpen ütötték, verték a gyerekeket ahhoz, hogy elérjék azt a felnőtti viselkedés sort, amit végül is meg kellett tanulniuk. Tehát nem szükségszerű a gyerekek verése.
Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. De az is biztos, hogy ez társadalmilag egy sokkal elfogadottabb dolog volt. És nagyon sok mindennel alá lehetett támasztani. Tehát, hogy azért ez egy olyan minta volt, amit nagyon sok család hozott magában, és adott tovább. Tehát, hogy, és ennek volt egy társadalmi elfogadottsága, megerősítése. Most van ez ellen egy nagyon, nagyon komoly fellépés, vannak tudományos bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy ez nem egy működő dolog. Tehát ennek egyre nagyobb hangja van, hála Istennek, de ez nem jelenti azt, hogy szerintem azt, hogy ne lett volna ez hosszú évszázadokon keresztül valóban egy elfogadott módszer, de azt sem jelenti, hogy ne lettek volna olyan családok, akik bizony meg tudták oldani enélkül. Tehát, hogy biztos, hogy mindig volt erre is, meg arra is példa, mint hogy
és mennyire kultúra specifikus például a verés? Mert ugye azt lehet mondani, néha én az érzésem, hogy vannak világok, ahol például kevésbé dominálnak. Tehát én most az ismerősem között ismerek egy pár, mondjuk nem Magyarországon él, és Magyarországon születettek, és tudok olyan országban, ahol kevésbé jellemző például az, amiről most beszélünk, hogy gyerekeket általában békén hagyják. Hagyják kibontakozni, nem zavarja őket, hogy gyerek a fejükre mászik, mindenféle dologban teljesen önállóak, és úgy tetszik, ők az elsők, szóval mennyire kultúrafüggő szerinted?
Én azt gondolom, a gyermeknevelés az kulturálisan nagyon változó mintázatokat mutat. Tehát, hogy a magyar kultúrában valóban én is azt érzem, hogy van egy bizonyos fokú intolerancia a gyerekekkel szemben. Nehezen viseljük, hogyha hangoskodnak, hogyha rohangálnak, hogyha nagyon úgy viselkednek, amit mi felnőttenként nem tudunk elfogadni. Tehát én sokszor érzem azt kisgyermekes szülőként is egyébként, hogy olyasfajta elvárásokat támasztunk a gyerekekkel szemben, mint hogyha igaz a kis felnőtteket szeretnénk így látni ott, ahol ők vannak, és nem pedig elfogadni azt, amilyenek. Egy más kultúrában, én sokat éltem más kultúrákban, sokkal elfogadóbbak, sokkal nyitottabbak a gyerekeknek a hangoskodása, az ügyetlensége, az elevensége iránt, és nyilvánvalóan, hogyha nagyobb a tolerancia, akkor azért az a, az a bűvös szál is ritkábban pattan el. Ettől függetlenül a gyermekbántalmazás, ez tipikusan egy kultúrafüggetlen dolog, társadalmi réteg független dolog, tehát ez mindenhol megjelenik, szegényeknél, gazdagoknál, Európában és Afrikában. Ez mindenhol van a világon, és mindenhol egy nagyon jelentős.
És mire irányul igazából? Miért igazából a ilyen ki nem mondott belső üzenet? Miért verik a gyerekeket igazából? Nehéz kérdést teszek föl, mi?
Én azt gondolom, hogy ez mindig helyzettől függ. Egyébként ezekben a könyvekben, amikről ugye most itt beszélünk, ezeknek is utána néztem, itt nagyon szofisztikáltan megkülönböztetnek kétféle verés, tehát van a verés, ami a nevelési verés, meg van az indulatból verés. Azt már gyermekbántalmazásnak hívja az egyik könyv, aki egyébként a verést azt alátámasztja, és a másik, amikor nevelésből verünk. Tehát én azt gondolom, hogy persze lehet indulatból oda csapni a gyereknek, amikor már tényleg tele volt vele a hócipőm, és már tényleg nem tudok más csinálni, vagy éppen majdnem öngyilkos lett, mert a villamos elé szaladt, vagy bármilyen más helyzetben, indulatból, amikor nem tudjuk fékezni magunkat, és nincsen más eszközünk, lehet így ütni. Illetve van ugye, ami ezekben a könyvekben megjelenik, az ilyen nagyon jól megfontolt nevelési szándékú verés, hogyha te nem tartottál be egy szabályt, áthágtál egy bizonyos kereteket, akkor ezért ez is ez a büntetéset 15 veszőtés.
Mondja példát, mire mondasz, mi az a szabály, amiért például ütnek? Például késett valaki, mert nem jött időben haza a gyerek az iskolába?
Például, igen, 10 órakor haza kellett volna érnie, de nem ért haza, csak 11-kor, akkor áll apuka a pálcával, és akkor na most
vagy
jól higgadtam meg.
Rossz
jegyet hozott az iskolából. Vagy tényleg, itt egyébként nem mondanak konkrét példákat, de mond egy konkrét példát az egyik, ez a Kay Kuzma nevű hölgy, akinek a könyve jelent meg, az első 7 év című könyve jelent meg a magyar kiadásban nemrég. Ő például ír egy példát egy gyerekkorában egy istentiszteleten rosszul viselkedő gyermek, akinek az apja beígérte, hogy na majd jól elveri otthon, hogy ilyen rosszul viselkedett az istentiszteleten, és hogy ő ezért direkt nem ismert hazamenni, hanem elment a bátyjához, aztán még ott is aludt, és amikor hazament, azt hitte, hogy már az apja elfelejtette, hogy majd megveri, de hát csak megkapta azt a verést, és lám-lám, milyen nagyot tanult is belőle, hogy megkapta ezt a verést, mert bizony így ő soha nem viselkedett ezután rosszul az Isten tiszteleten. Tehát, hogy a verés lehet valaminek a logikus, tudatos következménye, amit a gyerek tud. A people should smile more. I'm not saying there's nothing to cry for. You've got everything laid out for you. Just close your eyes, take a deep breath and start another war. Keep buying, keep moving. This city is sitting next to me. We're laid out, it's gonna come. One thing is certain, I can't change. That they blind you. Just one more meaningless scientific breakthrough. The more we know, the less we care. What's damaged on the way? Keep moving, keep buying. The city is sitting next to me. We're laid out, it's gonna come. One thing is certain, people should smile more.
trying to make a difference makes it worse. It's just an observation I can't ignore. People could smile more. People should smile.
Kaposi Ifjúság segítő magazinban a verés lehet a része a nevelésnek címmel Varga Sabján Dórával kezdtünk el beszélgetni, aki egy pszichológus, mert ez a téma nagyon jelen van, cikkönyvek jelennek meg mostanában, és egy jó páran úgy tetszik ennek a könyvnek a hatására koncepciózusan verhetik a gyereküket, miközben a törvény tiltja 2005 óta Magyarországon, és tulajdonképpen az a problematikával próbálunk itt megküzdeni, ami ennek a dolognak az összefüggés rendszere, hogy mennyire kultúros specifikus, azt kérdeztem például Dórától, és azért is, mert a szünetben is próbáltuk összerakni, vannak olyan világokkal egyébként, a sokkal megengedőbb, sokkal lazább kultúrák, sokkal több szabadságot élnek meg a gyerekek, ahol természetesen ugyanúgy van bántalmazás, hogy sajnos természetesen mondhatnám ezt, de másként kell megküzdeni, mint ahol szerves része sajnos a szigorú fegyelmezés a gyerekek életében, és ott jelik meg a bántalmazás, két különböző dolog. És valami olyasmit kezdtél összerakni, hogy vannak az indulatból létező, hogy tetszik verések, és vannak az ilyen ideológiával, ilyen nevelési elvekkel kibélelt ütésverések a gyerekek szintjén, ami két természetű történet, mindegyik természetesen a gyerekek számára nem jó, de próbáljuk a kettőt szétrágni kicsikét. Itt ugye sok családra és sok emberre jellemző az indulatból. Miről szólnak ilyenkor az indulatok? Mert ugye a gyerekek, amikor kapnak, ütik, verik őket, akkor nem is fontos ilyenkor a gyerek, ugye? Hanem az indulatnál az indulatot hordozó szülő a fontos.
Persze. Persze, nyilvánvalóan, hogyha a gyerek lenne a fontos, akkor tudnánk, hogy miért van bennünk ez az indulat, és megértenénk, hogy a gyermeknek milyen viselkedése váltotta azt ki, és arra a viselkedésre adekváltan reagálnánk, de hát ilyenkor nyilvánvalóan már nem a viselkedésre reagálunk adekváltan, hanem ki robban valamiféle tehetetlenség, valamiféle
dű. Biztos? Mert lehet, hogy amikor akkor ütnek ilyenkor az emberek, hogy ráadásul, azt mondja, ráadásul ilyenkor akarja ez a gyerek ezt. Tehát nem, tehát valószínűleg mindig a gyerek gesztusára jön a pofon, tehát hogy az indulatból való történet, de valószínűleg nem arról szól. Tehát lehet, hogy a kirobbanás oka, tehát mit tudom, mondok egy példát, haraggal érkezik vala a szülő, mert ugye ott a munkahelyén őt mindenféle sérelem érte, útközben is kapott úton egy csomó dolgot, elhagyott egy csomó pénzt, és hazaérkezik, és a gyerek elkezdi rágni a fülét, hogy már pedig adjon neki valami pénzt, mert szeretne egy dobozos kólát venni. Uh-huh. És akkor ekkor jön a pofon. De akkor gyakorlatilag a dobozos kólára indul a pofon.
Igen, de vajon adekvált-e az a pofon a dobozos kólára?
Nem.
Tehát, hogyha az a szülő meg akarja érteni, a gyermeke felé fordul, és megérti, hogy annak van egy igénye, van egy szükséglete, és arra a szükségletre ő reagál, akkor azt nem kell pofonnal reagálni, tehát nyilván az a gyerek abból fakadóan, hogy gyerek is nehezen tűri az elutasítást, nyilván azonnal szeretné a vágyai teljesülését, vagy legalábbis hamar, attól függ, hogy mekkora. Tehát nyilvánvalóan többször el fogja mondani, hogy ő akarja azt a dobozos kólát, nyilvánvalóan, mert hogy gyerek, de hogyha ebből erre a szülő nem indulattal reagál, akkor azért azt gondolom, hogy le tud ülni a gyereke mellé, és például elmondani neki, hogy képzeld, nem tudok neked most egy dobozos kólára pénzt adni, mert éppen elvesztettem az összes pénzemet. Vagy le tud mellé ülni és elmondani, hogy már pedig most dobozos kólát nem ihatsz, mert kiullanak a fogai.
Mi is önuralmat vársz el ettől a szegény szülőtől.
Igen, én egyébként várok el önuralmat a szülőktől, mert azt gondolom, hogy a szülőség az egy nagyon komoly feladat, és nagyon tudatosan kell csinálnunk.
Igen, csak ilyenkor beszélgettem egy szülővel, aki pont azt mondta, és engem kiért meg. Ha jövök haza, és ennyi bajom van, és akkor meg a gyerek is rág, ahelyett, hogy engem megérte. Hát
az nem a gyerek feladata.
Oké, én csak mondom.
Az nem a gyerek feladata, tehát azt gondolom, hogy ilyenkor el kell különíteni, hogy ki a felnőtt, és ki a gyerek. És hogyha ez ilyen szülőnek is, nyilván meg kell érteni azt a szülőt, de akkor ő értse meg magát, és tudja azt, hogy neki mire van szüksége ahhoz, hogy az indulatait ne azon a kicsi gyereken csapja le. Tehát akkor ő is vonuljon el. Egy gyerek azt megérti. Én azt gondolom, hogy egy gyerek látja, hogyha a szülője ideges, és éppen elvonul, akkor elvonult, és ezt még egy 2 éves gyerek is megérti.
De akkor visszavonulnak, hogy ilyenkor a kisgyerekek érzik, hogy itt veszély van.
Igen, igen. Én szerintem ez egy működő dolog. Tehát, hogyha a gyerek érzi, hogy a szülője indulatos, nyilván vannak olyan helyzetek, amikor még pakol rá és próbálgatja a határait, de hogyha a szülő erre például nem úgy reagál, hogy na, akkor most ütök, hanem ő maga azt mondja, hogy nem bírok az indulataimmal, én most kilépek ebből a helyzetből, és végig gondolom, hogy mire is vagyok dühös, arra a gyerekre, aki kólát akar, vagy igazából arra, aki ellopta a pénzemet, meg meghúzta az autómat, meg a főnökömre, aki leüvöltött. És abban a pillanatban, hogy tudatosítjuk magunkban, hogy mire is vagyunk valójában dühösek, tehát mentalizáljuk a saját indulatainkat, abban a pillanatban sokkal kezelhetőbbé válnak.
Igen, mert sokan érkeznek haza indulattal, és most azt a részét keresem most ebben az egész történetben, mert hétköznapon gyakran előfordul, hogy nem mindig egyfajta hangulattal érkezünk haza, és nagyon kevesek tehetik meg, mint az egykori kollégám, aki azt csinálta, mikor egyszer találkoztam vele a háza körül sétálgatott, és kérdeztem, hogy miért nem mész haza. Azt mondja, nagyon rossz napom volt, és nem megyek addig föl, amíg meg nem nyugszom.
És
nem ez a jellemző. Nem ez a
jellemző.
És azt keresem, hogy hogyan van ez az indulat, tehát hogy működik a dolog, mert valószínűleg csomó ember nem képes. És ilyenkor azt lehetne mondani, hogy bármi történik, valahol mindig a legkisebben csattan az ostor.
Igen, és szerintem, tehát én pontosan azért látom ebben egy nagyon ékes példáját annak, hogy miért nem működik a verés, mint nevelési eszköz. Mert ezzel igazából nem azt tanuljuk meg, hogy hogyan kezeljük az indulatainkat, hogyan oldjunk meg egy problémát, szociálisan elfogadható módon, vagy a másoknak is, a másiknak is, a szeretteinknek is elfogadható módon, hanem azt, hogy hogyan vezessük le az indulatainkat. Nyilván ez egy nagyon egyszerű levezetés.
Mit kelt ez a gyerekekben?
Ez a gyerekekben félelmet kelt, kiszolgáltatottságérzést kelt, bűntudatot kelt, mert nyilván ettől ő, tehát azért a gyermekbántalmazásnál ez egy nagyon, különösen, hogyha ez egy általános, állandó jelenség a családban, ezek a gyerekek azt élik meg, hogy ők valóban rosszak, ők ezt megérdemlik, tehát ők ezzel a képpel azonosulnak. Ami utána a későbbiekben ez nagyon-nagyon nehéz. Hogyha a családban a bántalmazás, ilyen indulati bántalmazás, tehát hogy utána még ne adj Isten, az is van, hogy anyuka megpofozza a gyereket, és utána megy hozzá bocsánatot kérni bűntudattal. Én azt gondolom, hogy ez még nehezebb valamilyen szinten, mert itt abból a gyerekből, aki kiszolgáltatott volt, meg nem értett volt, rossz volt, hirtelen egyik percről a másikra megértőnek, jónak, elfogadónak, megbocsátónak kell lennie. El kell törölnie valamiféle sérelmet, neki meg kell bocsátani az édesanyjának. Tehát, hogy ez valami olyan elképesztő érzelmi libikóka, ami hosszú távon nagyon-nagyon komolyan roncsolhatja a személyiséget.
Egyfolytában jár a fejembe az a dolog, hogy egyszer valakivel beszéltem ugyanebben a témában, és azt mondta, hogy nem félelemről van szó, tiszteletről. Tiszteli a szüleit, csöndbe marad. Amikor az én mérges vagyok, akkor csöndbe marad. És nekem önmagában a tisztelet szó egy veszélyes szó ezen a területen, mert a tisztelet tisztelni fogod a szüleidet, hogyha elfogadod, amit ő akart. Nem tudom, mit szólsz ez a szóhoz, a tisztelet, mint igazolási szempont?
Nekem a tisztelet szó pont, hogy egy nagyon-nagyon fontos szó ebben a témában.
Ezért kérdezem.
És nem ez az értelme, hanem pontosan az az értelme, hogy mikor tanuljuk meg tisztelni a gyerekeinket. Aha. Önálló emberi lényként. Tehát most képzeljük el ezt a szituációt, egy kicsikét így más szenárióban. Tehát, hogy hazajövök, és azt a doboz kólát, azt nem a 3 éves gyerekem kéri tőlem, vagy az 5 éves, vagy a 6 éves, hanem a 18 éves unokaöcsém. Azt is megütöm? Nem. Arra már valahogyan másképpen nézek. Egyrészt, mert nem a gyerekem, nem az enyém, nem a tulajdonom, másrészt meg már egy felnőtt ember. Tehát máshogyan fogom vele kezelni a helyzetet. Miért nem tanuljuk meg ezeket a kicsi gyerekeket is egész emberi lényekként kezelni és tisztelni?
Hát igen, mondtál egy másik szót benne, a tulajdon. Tehát sok esetben ilyenkor, amikor azt mondjuk, hogy birtokviszonyban használjuk a dolgot, hogy gyerekem, akkor az egy kicsit mégis ugye a magyar nyelv szerint birtokviszony, tulajdon. Még akkor is, hogyha ez nem az. Tehát, hogy tulajdonképpen sok mondatot lehet hallani a én fülemben most is cseng, hogy az én gyerekem, akkor úgy verem, hogy én akarom, szóval annak ilyenfajta szövegek. Tehát azért is kérdezem azt, hogy hát ha azt mondod, hogy tisztelet, akkor mellette van a másik fogalma, tulajdon. Tehát, hogy elég meg a gyerek, ki a gyerek egyébként ebben az értelemben az ilyen szülőnek? Mert a gyereke természetesen, de mit jelent ez a gyerekség? Ez mennyire jelent tulajdont, vagy mennyire nem azt?
Hát én sajnos azt tapasztaltam a gyermekvédelemben, hogy nagyon is tulajdont jelent, tehát a szülőnek valami elképesztő hatalma van a gyerekei fölött, de ez mindig kiderül, hogy nem az. Tehát főleg a bántalmazott gyerekek azért, ahogy megtehetik, dobbantanak. Mármint, hogy nyilván egy részük, van nagyon sok részük, akik nem, de hát ez nagyon sokféle kimenetele lehet a dolognak. De azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akiket bántalmaznak, és megvan rá a lehetőségük, hogy rádöbbenjenek, hogy ennek nem így kellett volna lennie. Erre azért nagyon sok példát látunk, hogy abban a pillanatban megszakítják a kapcsolatot a családjukkal. Persze nagyon sok esetben ez a kapcsolat fennmarad, ugyanis itt van egy nagyon erős kötődés még a bántalmazó szülők, a bántalmazó család felé is. Tehát nem, még véletlenül sem egy ilyen általános mintázatról beszélek. Inkább azt akarom kihangsúlyozni, hogy én azt gondolom, hogy a szülők előbb-utóbb szembe kell, hogy nézzenek vele, hogy a gyerekük nem a tulajdonuk, és eljön ez a pont, amikor a gyerek kamasz lesz, kirepül. Miért nem tudjuk ezeket a gyerekeket már picikorukban úgy kezelni, hogy nem a tulajdonaink, hanem felelősséggel tartozunk értük. És ez a felelősség az arról is szól, hogy megértsük azt, hogy ők éppen milyen fejlődési fázisban vannak, mi az, amire képesek, mi az, amire nem. Ha elejtenek egy bögrét, azt nem azért teszik, mert éppenséggel rosszat akarnak nekünk, hanem azért, mert még ügyetlenek, még ez benne van a pakliban. Tehát, hogy mennyire tudjuk megérteni őket.
Érdekes, ahogy beszélgettünk, én próbálom mindig a szülő szempontjait érvényesíteni, mert ez az én dolgom. Te pedig mindig azt mondod, ami nagyon, hogy mennyire kell a gyereket figyelembe venni, tekintettel lenni rá, az ő szempontjait is érvényesíteni. Tehát azt mondod, te gyakorlatilag próbálom itt lefotítani, hogy minden esetben akkor van verés, hogyha egyébként nem veszük figyelembe a gyereket önmagában, mint önálló személyiség, mint olyan fajta valaki, akire oda kell figyelni, aki tisztelni is lehet, mondtad te az előbb ebben az összefüggésben. Általában a verés az mindig önző. Ez egy énes dolog, ez nem arról szól, hogy valaki meg akarja másikat nevelni, hanem meg akar valamit torolni, valami sérelmet. Sokkal önzőbbnek tűnik nekem a verés ebben az összefüggésben, mint amelyre a gyerek és a szülő között lenne normális viszony. Nem tudom, hogy érzéket, hogy mit akarok mondani. Tehát, hogy kevésbé kapcsolatról szól a verés, sokkal több kapcsolatot jelent az, hogyha valaki a gyerekével meg tud beszélni valamit. A verés az nem interaktív.
Hát nem, ott azért le vannak fektetve a szerepek, hogy ki hol van. És egyébként ez a Dobson figura az eléggé erre is, már bocsánat, hogy így beszélek róla. A verés az nem egy mindkét felett figyelembe vevő dolog, hanem ez egy nagyon erős és nagyon ellentmondást nem tűrő dolog. És nagyon kérdés az, hogy mennyire hatásos. Mint nevelési eszköz.
Igen, Mika, arra gondolok, hogy a nevelés és mindenféle nevelésnek az a fontos célja, ugye, hogy az ember megtanulja gyerekkorként, és hogy mi az, ami tulajdonképpen, amit jó csinálni, vagy rendben van elvő csinálni, vagy annak a következmény nem fordulnak számára negatív módon vissza. Tehát mondjuk nem megyünk át a piroson a zebrán, mert akkor nem fogunk jól járni. Tehát csomó dolgot meg kell tanulni, egymerre együttélésnek olyan szabályét kell megtanulni, ami sok-sok ember között vagyunk, feltétlenül szükséges, és a gyerekeknek muszáj ezt megtanulni. De ezt ugye nem tudom, hogy mennyire, hogyan lehet ezt elérni, hogyha nem verjük a gyereket, kérdezem én tőled.
Én szerintem azért nagyon-nagyon sok módszer van, és történetesen éppen egy gyermeknevelési könyvet fordítok, amiben szintén erre is kitérnek, tehát nagyon sokféle módszert javasolnak arra, hogy mi az, amivel csökkenteni tudjuk akár a hisztik számát, amire egyébként az ember ilyen indulatosan reagál, mi az, amivel jól meg tudjuk tanítani, milyen módszerekkel tudjuk jól megtanítani a gyerekeket erre a szabályokra. Tehát én szerintem erre is számtalan lehetőség van, és ezeket meg lehet találni, tehát hogy nem feltétlenül a verés az egyetlen eszköz. Én azt gondolom, hogy minden, ha valaki szülő, akkor nagyon fontos, hogy végig gondolja ezeket a helyzeteket, és megtalálja a saját eszközeit. Tehát, hogyha esetleg még elő is fordul az, hogy megütötte a gyerekét, akkor gondolja végig, hogy mire adta ezt válaszul. Mi az, amit másképpen lehetne tenni. Mindenkinek vannak tartalékai és eszközei, ezeket meg kell, hogy találjuk ahhoz, hogy jó szülők tudjunk lenni.
Igen, csak az emberek nem feltétlenül racionális lények. Az emberek, még egyszer mondjuk, érzelmileg teljesen átszínezettek, és mi a határokat mondtad, azért próbálok ezen kicsit gyalogolni, hogy nekünk is vannak határaink, meg a gyerekeknek is van határ, és általában az együttműködésünk egy fontos része, hogy nem csak az az érdekes ebben a dologban, hogy mikor vagyunk jól rendben és egymással együttműködjük, de vannak kommunikációnak határai. Ismerik azt a dolgot, este, mikor a gyerekek nem tudnak igazából nem tudják a gyerekek mondani, mikor van este. És sok esetben a szülők rendkívül rosszul élik meg azt, hogy a gyerekeknek már régen aludni kéne, és egyre rosszabbak, egyre többször lépnek át határokat, és egyre inkább provokálnak, és aztán sírnak is, meg sokfajta dolog történik este a gyerekek esetében.